Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit az év első vasárnapján. Karácsony után egyből húsvétre emlékezünk, mert vasárnapon mindig az Úr Jézus halálára és feltámadására emlékezünk, de nem a húsvét igéket fogjuk most venni, hanem valami mást, amit Isten a szívemre helyezett. Van nálunk Biblia, keressük ki a Rómaiakhoz írt levél 13. részét. Három igeverset fogunk olvasni, a 8-as, 9-es és 10-es igeverseket. Pál levele a Rómaiakhoz írt gyülekezet, 13. fejezete, 8-as és 10-es verseit. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Az igeolvasás után kérek egy testvért hangos áldáskérő imádságra. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánt, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Imádkozzunk! Gyülekezet, foglaljon helyet. Tegnap este, akik együtt lehettünk itt Egerbe, arról hallottunk tanítást, hogy Istennel, Isten előtt legyünk fethetetlenek, az emberekkel legyünk becsületesek. Hát ezeket a gondolatokat szeretném ma folytatni, hogy is néz ki ez bővebben a gyakorlatban. A szeretetről könnyű beszélni, de nehéz megcselekedni, vagy nehéz beszélni és könnyű megcselekedni, attól függ, hogy ki milyen beáltottságú, ki hogyan tud szeretni, ki hogyan szeret, vagy kit hogyan szerettek, vagy kit hogyan szeretnek éppen, úgy tud reagálni, úgy tud viszonyulni a többiekhez. A szeretet egyesek szerint egy érzelem, egy érzés, vagy a fiataloknál a szerelmet ugye meríti ki, de a szeretet ettől komolyabb dolog, hogyha hívőként nézzük a szeretetnek a fogalmát, akkor elég kemény dolgokba fogunk ütközni, nagyon kemény dolgokat fogunk találni az igéből. A rövid kontextusnak, hogyha nézzük, vagy a textusnak, ha nézzük a kontextusát, hogy honnan ragadtuk ki a 13. résznek az előzményét és a 13. résznek a végét, akkor kemény dolgokat találunk, de a 12. részből is, hogyha szemezgetünk, akkor megijedünk, hogy Pál apostol mit gondol a szeretetről. Hát mondhatjuk, hogy neki nem volt felesége, vagy nem tudunk róla, hát nem tudja, mit beszél, vagy ezért más dolgokat fogalmazott meg. Én úgy gondolom, hogy Pál apostolnak ha volt felesége, ha nem, igenis tudta, hogy mit beszél, mert az Úristentől vette ezeket az ígéket, így hitelesnek kell ezt elfogadni, és alkalmaznunk az életünkre. A 12-es résztől a könyv végéig gyakorlati tanácsokat ad az apostol a hívő élettel kapcsolatosan. A levélnek az első 11 fejezete inkább elméleti tudás a keresztény életről, Jézus Krisztusnak a munkájáról, munkásságáról. Most mi a gyakorlati részét nézzük, hisz azért jövünk imaházba, hogy a bibliai üzeneteket apró pénzre tudjuk váltani, tudjuk alkalmazni az életünkben. A szeretet igenis áthatja az életünket, áthatja a mindennapjainkat, hisz a szeretetet megint két síkon tudjuk gyakorolni. Egyszer gyakoroljuk Isten felé, ahogy énekeltük, Isten szeret minket, ezt hisszük, ezt tapasztaljuk, de mi is viszont szeretjük őt, visszaadunk valamit abból a szeretetből, amit kapunk a jó Istentől. De ugyanígy, ahogy az emberekkel becsületességet gyakorlunk, ahogy becsületesek vagyunk az emberekkel, egyúttal szeretjük is fele barátainkat, és ha ezt nem tesszük, ha ezt nem tudjuk gyakorolni, akkor nehézségbe ütközünk, ellenállásba ütközünk, és kiüresedett lesz az életünk előbb vagy utóbb. Nem akarok most abba belemenni, mert az idő rövidsége nem engedi, hogy mi az, ami boldogít, mi az, ami nem boldogít. Erre megint különböző vélemények vannak, de a Biblia arra kér bennünket, hogy szeressük a fele barátunkat. 12. rész végében azt kéri, hogy az ellenségünket is szeretjük, sőt, hogyha éhezik, akkor hívjuk meg egy étterembe, adjunk neki finom élelmet, ha fázik, akkor vigyük el egy ruhaboltba, öltöztessük fel, ha nekünk nincs egy ruhánk, vagy arra kér, hogy ne fizessünk senkinek rosszal, vagy áldjátok azokat, akik benneteket üldöznek. Ez a krisztusi szeretet. Teljesen más, mint ahogy mi ezt megéljük, vagy teljesen más, mint ahogy ezt mi szeretnénk gyakorolni. Talán így már értjük, hogy miért kezdtem azzal, hogy nehéz szeretni, nehéz az emberek fele szeretettel lenni, mert nem tesz különbséget a Biblia jó és rossz emberek között, hogy jókat szeressétek, a rosszakkal meg ne foglalkozzatok, hanem arról tesz bizonyságot, arra kér bennünket, hogy szeressük a fele barátainkat. Ez magyarul annyit jelent, szeressük azokat az embereket, akik nem a testvéreink, nem a rokonaink, nem a barátaink, hanem embertársaink, akik velünk szembe jönnek az ebrán, velünk szembe közlekednek az autóval, akikkel összeütközünk a bevásárlóközpontban a nagy szekerekkel. Ezeket az embereket is szeretni kell, bár néha nehéz. Néha nehéz azokat szeretni, akik bennünket, akik nekünk dirigálnak, akik nekünk parancsokat adnak, a főnököket, a tanárokat. Nehéz azokat sokszor szeretni, akik hatalommal bírnak, talán az államtól kapnak hatalmat. Őket hívjuk rendőrségnek, vagy egyéb rendfenntartó testületnek. A 13-as rész azzal kezdődik, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, mert ami hatalom van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az Isten rendelésének szegül ellene. Ezért fontos, hogy azokat az embereket tiszteljük és szeressük, akik fölöttünk állnak valamilyen hatalom révén. Legyen az állami, legyen az fizikai hatalom, ami szüleink, ami feletteseink, vagy azok a vezetők, akik felelősséggel tartoznak a mi lelki üdvünkért az Isten előtt. Kell nekük engedelmeskedni, mert Istentől kapták azt a hatalmat, amit viselnek. Utána folytatja az apostol, hogy ha a jót cselekesszük, ha jót teszünk, akkor nincs rettegni valónk a hatalmaktól, nincs rettegni valónk a rendőrségtől. Emlékszek egy történetre, ma reggel megosztottam valakivel, elnézést, hogy ismétlés lesz. Valaki megkért egyszer a debreceni gyülekezetből, hogy kísérek el valakit Németországba, egészen Hamburgig, az jó messze van Debrecentől, meg vissza, megint jó messze van, úgyhogy két messzi útra kellett elmenni, de hát ez biblikus, ha kérnek egy mérföldre, akkor menj el kettőre. De örültem, hogy visszahoztak onnan. Lényeg a lényegben, nem tudtam, hogy kivel kell együtt utazni, úgyhogy kértem egy referenciát, hogy rendes ember? Mondták, hogy persze, a szomszédunk, és nem lesz vele semmi gond. Hát utaztunk oda két napig, meg két napot vissza, egy autót kellett vegyünk, és hát gondoltam, barátkozunk, hát van rá majdnem egy hetünk, és kérdeztem, mivel foglalkoztok, miből éltek? Mondtam, én diák vagyok, mondták, hogy ők pedig a Balatonon ilyen vízibiciklizős cégük van. Hát mondom, két hónap alatt lehet annyit keresni, hogy másik 10 hónapban megértek? Mondta, hogy persze. Hát mondom, én ezt nem hiszem el. Hát annyira nem drága egy ilyen bérlet, hogy olyan sok pénzt lehessen vele keresni. De hát ők csak győzködtek, hogy higgyem el, ez így rendben van. Na, elértünk a magyar-osztrák határhoz, ott ki tudja, mi van, határőrség, és ők elkezdtek aggódni, hogy na most mi lesz. Hát mondom, odaadjuk az útlevelet, elkérjük a jogosítványt, a papír, az autónak az okmányait, és tovább megyünk. Hát nincsen semmi vámolnivalónk, nincsen semmi bűnünk, hát nem lesz itt gond. De láttam, hogy reszketnek, ízadnak, és nem várták azt a pillanatot, hogy mi kerüljünk a sorra. Nem volt semmi gond az ellenőrzésnél. Visszafele ugyanez volt a jelenség, amikor a határhoz értünk. Eltelt néhány év, megint jött a fiatal ember, hogy kéne neki segítség, Németországba ki kéne menni, de közben megtudtam róla, hogy ő nem csak egy vízibicikliző üzemet tart fent, hanem egy maffiának az egyik tagja, sőt, egy vezetője. Hát akkor megijedtem, hogy én ezzel az emberrel voltam majdnem egy hetet, nem azért, mert tőle kellett volna féljek, mert velem nagyon rendesen bánt, de ha egy határ ellenőrzésnél lebukott volna, hogy ő pontosan kicsoda, akkor lehet, hogy ma börtönmisszióba szolgálnék. De az Úr megmentett ettől, és teológus lehetek. De értjük, testvérek, amikor valakinek vaj van a füle mögött, akkor már a rendőr autó láttán ugye elkezd aggódni, és fél, hogy na most mi lesz. Hát amikor emberek úgy élnek, hogy nem a rendőr autótól félnek, hanem a jó Istentől, az nem jó érzés. Nem jó úgy élni, nem jó úgy dolgozni, úgy szolgálni, hogy attól félünk, hogy mit fog hozzánk szólni az Isten. Nem tudunk úgy megállni a jó Isten színe előtt, hogy azt mondja, hogy minden rendben van, örök életed van. Nem tudunk a jó cselekedeteink, nem tudunk az adakozásaink, nem tudunk a bizonyságtételünk, a szolgálataink miatt megállni az Isten előtt, bár jutalmat kapunk ezekért, de nem ez az, ami üdvözít bennünket. Ami bennünket üdvözít, az csak is a Jézus Krisztusba vetett hit. Ha nem hiszünk a Jézus Krisztus nevében, nem hiszünk az ő munkájában, nem veszük hittel az úrvacsorát, mint hogy nem sokára fogjuk tenni, nem nyerünk üdvösséget, nem nyerünk kegyelmet Istennél. A törvényt hogyan lehet betölteni? Most ne úgy mondjuk, ahogy majd hallani kell mindjárt, hanem ahogy a zsidók gondolták. Hogy gondolták a zsidók? Hogy mind a 10 törvényt ugye betartották. Meg azt a másik 664-et, amit ők ugye mellé raktak. És mi volt akkor, hogyha nem tartották be? Hát jött az ítélet. De Jézus azt mondja, hogy ha egy parancsolatot nem tartunk meg a 10-ből, a többi 9-en is vétünk. Hát akkor hogyan tudunk megállni az Isten előtt? Hogyan tudjuk betartani a törvényt? Hogyan tudunk úgy hívő életet élni, hogy az jó legyen az Istennek, és jó legyen az embereknek? Hát itt kezdenek kialakulni a problémák, itt kezdenek kialakulni azok a feszültségek, amikor a lelkiismeretünk vádol bennünket. Mit mond János apostol a első levelében? Ha a ti lelkiismeretek nem vádol, akkor van örök életetek. Meg kell bocsátani nem csak az embertársainak, hanem magunknak is. El kell azt hinni, hogy Isten elvette a mi bűneinket, elvetette a tenger mélyére, és soha többé nem emlékszik rá. Magunknak is meg kell tudni bocsátani. Magunknak is el kell engedni azokat a bűnöket, amiket elkövettünk mások ellen, de bánt minket a lelkiismeret, és jó, hogyha bánt, de ha elfogadtuk Isten kegyelmét, akkor bocsássunk meg magunknak is. A szeretet nem csak mások fele irányul, magunk fele is. Nézzük az alapigénket, amit felolvastunk. Senkinek se tartozunk semmivel, csak azzal, hogy szeretjük egymást. Szerintem senki sem szeret tartozni a másiknak. Nem szeretünk pénzzel tartozni, nem szeretünk szívességgel tartozni. Az ember szeret nyugodtan aludni, jól érzi magát, hogyha minden számlája rendezve van. Az ige azt kéri tőlünk, hogy ezt gyakoroljuk is. Csak azzal tartozunk egymásnak, hogy szeretjük egymást. Miért tartozunk a másiknak a szeretetünkkel? Azért, mert az Isten előbb szeretett minket, mint ahogy mi megszülettünk volna. Már akkor szeretett minket a jó Isten, amikor anyánk méhébe megfogantunk. Hát az már jó régen volt. Még mi sem emlékszünk rá. Ugye? Már akkor szeretett minket az Isten. Már akkor szeretettel volt felénk, akik megszülettünk erre a világra. Hát Isten óvta az édesanyánkat. Ha már esetleg az apukánk elhagyott. Engem elhagyott az apukám, mikor magzat voltam. De óvta az édesanyámat. Adott segítő embereket, orvosokat, barátokat, akik segítették anyukámnak azt az időszakát, amikor egyedül volt és terhes volt én velem. Amikor megszülettem, rá 2 hétre vissza kellett menni a kórházba, mert majdnem meghaltam. De adott egy szomszédot, aki orvos volt, eljött bennünket meglátogatni, és azt mondta, hogy hívnék le a rohammentőt, mert életveszélyben vagyok. És bevittek a kórházba, és megműtöttek. És itt vagyok, és élek. Isten szeretett engem? Mondhatom azt a másiknak, hogy nem szeretlek, mert kajla a füled, vagy nagy az orrod, vagy nem úgy gondolkodsz, ahogy én. Nincs hozzá jogom, mert Isten előbb szeretett engem. És nagyon sokat tett azért, hogy én itt éljek ezen a földön. És még többet tett azért, hogy nekem örök életem legyen. Ezért mondja az bátran Pál apostol, és én is merem nektek mondani, kedves testvérek, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Nehéz szeretni? Talán így egyre könnyebb lesz szeretni. Ha megértjük a kegyelmet, ha megértjük az Úr Jézus Krisztusnak a szeretetét és hatalmát, hogy ő emberré lett értünk, hogy nekünk üdvösségünk legyen, akkor nekünk egyre jobban és könnyebben kell tudni szeretni. Tudom, hogy amikor felkel az ember, belenéz a tükörbe, és nem az néz vissza, akit szeretnénk, hanem egy álmos, gyötört arcú ember, ahogy én reggel kinéztem, és mondtam a feleségemnek, hogy valamit kezdjen a hajammal, mert elaludtam, és ez így nem lesz jó, talán most estére kezd beállni, akkor nehéz szeretni. Vagy nehéz akkor szeretni, amikor állunk a buszmegállóban, szép ruhába, kivasalva, jön a 10-es busz, és úgy összecsap bennünket. Áldjon meg az Úr Pista bácsi. Nem? Ezek ilyen nehéz pillanatok az ember életében. Nehéz pillanatok akkor, amikor eljövünk az imaházba. Ó, itt minden békességes, itt minden rendben van, és a gyülekezeten belül történnek konfliktusok, a gyülekezeten belül történnek nézetkülönbségek. Hát a testvéreket is nehéz szeretni. Én nem mondom azt, egyszer azt mondta valaki, egy pásztor, hogy ha sebeket akarsz, akkor menj el a gyülekezetbe. Én nem hiszem, hogy így kell gondolkodjunk a Krisztus testéről. Ha Istennel akarsz találkozni, keresd a Szentlélek jelenlétét. Ha elmész gyülekezetbe, és nincs benned szeretet, kaphat sebeket. Én ezt a mondatot így fogalmaznám át, és így szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani. Ha elmegyünk a gyülekezetbe, a szeretet legyen velünk, a szeretet áradjon a szívünkből. Mert a szeretet mit csinál? Sok bűnt elfelez. Megbocsát. A szeretet sok mindent kibír és eltűr. Ha mi nem szeretjük egymást, akkor a világ hogyan ismeri meg rajtunk keresztül Krisztust? Ha a szeretet bennünk van, és szeretjük egymást, szeretjük azokat, akik minket nem szeretnek, mert a feleségem így tért meg, hogy valaki őt szerette, akit ő gyűlölt, de bizonyságot tett neki, és megfogta az ő szeretete. Testvérek, hát így működik a kegyelemnek az átadása. Ennél jobb evangelizációs módszer nincs. Ennél nagyobbat nem talált ki ember a Földön. Nem is kell, mert azt az Úr Jézus találta ki. Oda ment, vagy hát oda vitték hozzá a parázna asszonyt. Érdekes, hogy a barátját nem vitték oda. És meg akarták kövezni. És az nagyon nem volt törvényes, mert hogyha valakit meg akartak kövezni, akkor mind a két bűnös oda kellett volna vinni. De csak az egyiket vitték. Jézus, mit csinál a bírósági tárgyaláson? Hol vannak a te vádlóid? Szerette azokat is, akik vádolták azt az asszonyt, és szerette azt az asszonyt is, akit vádoltak. Elengedte a törvényt, elengedte az asszony felől a büntetést. Szóval menj el, és többé ne vétkezz. Ez van ma. Ezt hirdetem nektek. Menj el, és többé ne vétkezz. De ha vétkezel, gyere vissza a kereszthez, vald meg a bűneidet, és szabadulj meg azoktól. Mert azt, hogy ne paráználkodj, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat, a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. Ha vissza tudjuk adni, vissza tudjuk sugározni azt a szeretetet, amit kapunk az Istentől, akkor betöltjük a törvényt. Lesznek folyatkozásaink, lesznek botlásaink, lesznek korlátaink, de feltehetetlen lesz az életünk, és céltudatos lesz az életünk, mert követünk valakit, követünk Jézusnak a lábnyomát. Jézus bűntelen volt, ezért kell őt követni, ezért kell az ő cselekedeteit követni és hirdetni, mert ő volt az, aki emberré lett, Isten volt, de bűnt nem követett el, bár hozzánk volt hasonló. Vannak dolgok, amiben Jézus nem szabad követni, de csodálni kell. Ilyen a kereszthalál. Ilyen a feltámadása, amit akkor tudunk gyakorolni, hogyha hiszünk benne. akkor tudjuk Jézust igazán követni, hogyha csodáljuk. De akkor tudjuk őt igazán hirdetni, hogyha azokat a cselekedeteket, ahogy ő volt az emberek felé, azt mi is gyakoroljuk. Az a szeretet, ami az eredeti nyelven van, az agapé szeretetet szoktuk gyakorolni, az agapét, a szeretet vendégséget, az az a szeretet, amiben nincs érzelem, amiben nincsen szerelem, amiben nincsen testi vonzalom, hanem egy tudatos szeretet, amit eldöntötte az Isten, hogy szereti az embert. Miért volt özönvíz? Miért volt Sodoma és Gomorának a pusztulása? Miért volt annyi háború? Mert Isten eldöntötte, hogy elfogyott a szeretete, sőt az ítélet. Miért volt az, hogy emberek százai pusztultak el? Mert nem fogadták el Istennek a szeretetét. És ma is az új szövetségben elpusztulnak emberek százai, ezrei, milliói talán, mert visszautasítják Istennek azt a szeretetét, amit ő eldöntött, hogy szereti az embert. Isten haragja van mindazokon, akik nem fogadták el őt. Én azt kívánom nektek, kedves testvérek, magamnak is, valamennyiünknek, hogy szabaduljunk meg Istennek a haragjától. Szeressük az embertársainkat, szeressük az Istent, de hogyan szerethetnénk azokat, akiket látunk, hogyha nem szeretjük azt, akit nem látunk? Isten fia meghalt értünk. Ezt hittel tudjuk megragadni. De ha ezt megragadtuk hittel, én tudom, mert nekem van bizonyosság a szívemben, azt érezzük. És nem csak érezni fogjuk, mert az érzelmek néha jönnek-mennek, de azt tudni is fogjuk, és hinni a szívünkkel. És hogyha ez megvan a szívünkben, az elménkben, akkor tudjuk szeretni az embereket. El tudjuk akkor dönteni, hogy szeretjük a másikat. És türelmesebbek leszünk, nem leszünk ingerlékenyek, nem leszünk olyan mogorvák, nem leszünk annyira öntudatosak, hanem a Krisztus szeretete lesz a szívünkben. Ez a gyülekezet növekedésének a kulcsa, ez a missziónak a kulcsa, és ez az igaz Isten tiszteletnek a kulcsa, és az Isten dicsőítésének is a kulcsa. Én kívánom, hogy tudjunk így dicsőíteni, tudjunk így missziózni, tudjunk így gyülekezetben együtt élni, és legyen a mi magánéletünk, az egyéni hitéletünk is ehhez hasonló. Az Úr Isten áldja meg az ő igéjét, és bennünket is, hallgatókat. Amen.